Ez itt a Pozsonyi Podcast 15. adása. Én Szalai Zoltán vagyok. Köszöntöm minden hallgatónkat. Ismét a Gyenyiken stúdiójából. Több mint fél év után jelentkezünk ismét innen a stúdióból. Legutóbb februárban vettük föl az utolsó adást, amit a stúdióban rögzítettünk. Azóta különböző külső helyszíneken, illetve otthon játszottuk fel a Pozsonyi Podcast adásait. De hát nagy örömünkre szolgál, hogy ismét egy kicsit kulturáltabb körülmények között köszönhetünk benneteket. Üdvözlöm a stúdióban Földes Andrást, az Index, illetve hát a régi Index, talán pontosabb lenne most már így fogalmazni, újságíróját, aki az utóbbi években elsősorban konfliktuszónás riporterként vált ismerté, bejárta a világ legveszélyesebb helyeit, háborúk és más válságok helyszíneit. Több könyvet is írt a 2013-ban elhunyt Erős Zsolt hegymászóról, a Mount Everest első magyar meghódítójáról, 2018-ban pedig Mit tegyünk, ha fegyvert fognak ránk címmel jelent meg nagy sikerű riportkönyve, amelyben elsősorban a menekült útvonalak és a közel-keleti konfliktusok témáját tárta fel, beleértve a moszuli fronton szerzett tapasztalatait is. Kollégáival együtt Földes András is felmondott nemrégiben, amikor az Indexre nehezedő politikai nyomás miatt szétesett a legnagyobb magyarországi hírportál szerkesztősége. Többek között erről is fogunk ma beszélgetni. Köszöntlek, András, a stúdióban.
Üdvözlöm a hallgatókat.
20 évig dolgoztál az Indexnél, hogyha jól tudom. Sikerült mostanra rendezned magadban, hogy a portál tulajdonképpen megszűnik?
Hát 20 év és 5 hónapot, ez az 5 hónap volt a kritikus, utána már elszakadt a cérne, és ez nehéz így pszichológiailag feldolgozni, viccelek persze. Ezt a 20 év munkát azért nehéz elengedni, és amennyire látom, az egész kollektívát nagyon megrázta az a sok, amin keresztül mentünk, hiszen ez egy nagyon gyorsan jövő válság volt, noha voltak előjelei. Egyébként érdekes, hogy az Indexnél nem feltétlenül az eltöltött munka évek számítanak abban, hogy az ember lelkileg azonosuljon az újsággal, mert volt olyan kolléganőm, aki alig fél éve dolgozott a lapnál, de az a hangulat, ahogy nálunk folytak a dolgok, és az a félig baráti, félig nagyon erős kollegiális viszony, amiben az anyagaink készültek, az tényleg magával ragadta a csapatnak minden tagját, és emiatt nagyon erős volt az az érzelmi válság, amit átéltünk, és ami még most is bennünk van. Ennek persze vannak pozitív vonatkozásai is.
Két évvel ezelőtt megjelent könyvedben többször is utaltál arra, hogy nem szereted igazából az aktivista újságírást, és hogy az újságírónak meg kell tartani egy bizonyos távolságot a témájától, és inkább beszámolni a tényekről. Milyen érzés volt az, amikor most egy csapásra ti lettetek az egyik legnagyobb politikai téma Magyarországon?
Nagyon érdekes volt. Egyébként maga az, hogy az újságíró megjelenjen a saját anyagaiban, az az én újságírói stílusomtól nem áll távol, hogyha ezt így nagyon röviden össze kell foglalni. Annyiban gondolom az aktivista újságírást zsákutcának, hogy ott az ember a saját koncepcióit, teóriáit, elképzeléseit beleviszi az anyagba. Én abban hiszek, hogyha olyan riportokat készítek, amiben én ugyan megjelenek, és velem együtt az olvasó vagy a néző is felfedezheti azt az izgalmas helyszínt, de ugyanakkor a tényeket nem emésztem meg előre, minden olvasónak magának kell, vagy nézőnek kialakítania, hogy ezek alapján mit gondol az adott témáról. Úgyhogy ebből a szempontból tulajdonképpen nem rázott meg, hogy mi voltunk a témák, az rázott meg, hogy milyen viszonyok és milyen történet kapcsán kerültünk bele mi a médiába, és hogy a saját más lapoknál dolgozó kollégáimnak lettem én a téma, ez furcsa volt, és érzelmileg tényleg ez egy nagyon nagy kihívást jelentett mindannyiunk számára. Én éppen egyébként forgatok egy dokumentumfilmet az Index megszűnéséről, egy ilyen jó újságírói reflexel a lavinaszerű események első pontjainál felkaptam egy kamerát, és onnantól kezdve folyamatosan vittem magammal, és megörökítettem minden beszélgetést, minden gyűlést, minden újságírói jövőlatolgatást és hivatalos meetingeket is, hivatalos találkozókat is, és ezen jelennek meg azért olyan jelenetek is, amiben újságírók konkrétan összetörve, sírva támogatják egymást a felmondás után, amik így most egy bizonyos távolságból már talán furcsának hangzanak, de hogyha az ember belekerül ebbe a fajta, vagy megérti azt, hogy milyen szenvedéllyel és milyen hittel készült ez az újság, akkor teljesen érthető lesz számára akár egy ilyen nagyon mély reakció is.
Szerinted mennyire lepte meg a hatalmat az, ami történt olyan szempontból, hogy felálltatok, és hogy ellenálltatok annak a nyomásnak, ami alapra nehezedett? Számíthattak egy ilyen forgatókönyvre, vagy ez meglepetésként érhette azt a hatalmat, amely végül is megpróbálta felszámolni az eddigi független indexet?
A propaganda média reakcióiból úgy tűnik, hogy ez teljesen megrázta a kormány oldalt, tehát ők nem erre számítottak, és ez egy nagyon szép ilyen erkölcsi metafora is, hogy a kormány azt gondolta, hogy folyamatos nyomás gyakorlással eléri, hogy az újságírók lassanként idomuljanak azokhoz a standardekhez, amiket ők megszabnak a számukra, ami azt jelenti, hogy időnként írhatnak kritikus anyagokat, de hogyha fontos téma van, akkor meg tudják csavarni a spanyol csizmát a lábunkon. És a kormány nem gondolta, hogy emberek egy csoportja hajlandó az önös gazdasági érdekeivel szemben morális igazságokat előnyben részesíteni, és amikor ez megtörtént, ez sokkolóan hatott a kormányra, ez sokat elmond a kormányról és a kormány médiáról is, és arról is, hogy mi az igazi újságírás.
A távozó indexesek nevű Facebook csoportotokon az utóbbi hetekben már így információkat szivárogtatok arról, hogy egy új vállalkozásba, egy új média vállalkozásba kezdenétek. Mit lehet erről elmondani jelen pillanatban?
Ez egy nagyon trükkös választ kell erre adnom, mert még én a felmondási időmet töltöm olyan módon, hogy már nem kell bejárnom a szerkesztőségbe, és szerencsére nem kell cikkeket írnom, vagy videókat készítenem, de még a hónap végéig kötnek a szerződések, tehát én nem mondhatok olyan dolgokat, amelyek a cég jó hírnevét rontják. Jó hírnév az ilyen macskakörmök között, mint jogi kifejezés. A perek elkerülése véget. Azt viszont mondhatom, hogy egy volt szerkesztőnk, akit már nem kötnek ezek a bizonyos szerződések, posztolt a Facebookján olyan híreket, amelyek szerint a távozó stáb valami új kiadvány elindításában gondolkozik, sőt, amennyire a legutóbbi posztot olvastam, és itt csak egy posztról számolok be, amennyire a legutóbbi posztot olvastam, ez az új kiadvány, ami távozó indexeseket, vagy indexesek anyagaira támaszkodik majd, ez a közeljövőben, akár már szeptember-októberben elindulhat.
És te a saját jövőddel kapcsolatban elárulhatsz valamit? Tehát, hogy akár azt, hogy együtt szeretnél maradni a korábbi kollégáiddal?
Ez egy annyira jó csapat volt, és annyira jól dolgoztunk, és annyira egy rugóra járt az agyunk, hogy én nagyon szeretném, hogyha együtt tudnék maradni ezzel a csapattal. De természetesen vannak kétségeim, vagy vannak kérdéseim, hogy a mai magyar viszonyok között mi az, amit megengedhet magának manapság egy újságíró, meddig mehet el, milyen karriert képzelhet el magának. Nagyon sok függ attól, hogy az olvasóink, hogy az emberek, akiknek számít a független hírszolgáltatás, mennyire támogatnak egy ilyen kezdeményezést, mennyire támogatják a független újságírást, akár morálisan, akár tettekkel, akár adott esetben pénzzel.
Hogy látod, hogy a média viszonyoknak a magyarországi alakulása, tehát az a folyamat, ahogy a független média egyre inkább visszaszorul, és egyre inkább vagy az oligarchák, de általában politikai kötődésű oligarchák, vagy konkrét politikusok kezébe kerülnek a médiumok, ez mennyire egyedi jelenség, illetve mennyire illeszkedik valamiféle világtrendekbe?
Semmiképpen nem egyedi jelenség. Én ugye a konfliktus zónás újságírás kapcsán sok izgalmas országban megfordultam, és amennyire értesüléseimből és a tapasztalataimból látszik, ez egy teljesen mindennapos dolog például Oroszországban, Afganisztánban, Pakisztánban és hasonló helyein a világnak, hogy különböző oligarchák rövid pórázon tartanak médiumokat azzal a céllal, hogy a saját üzeneteiket tudják megfelelően felerősíteni és terjeszteni. A nyugati világban is nehézkes a sajtó helyzete, de amennyire látom, az nem feltétlenül ebből azokból, hanem abból a forráshiányból, amit például a Facebook és a Google reklámelszívó ereje jelent, illetve az, hogy a politikusok egy bizonyos csoportja szánt szándékkal és nagyon jól felépített módszerekkel ássa alá a hírszolgáltatás hitelét, azzal a céllal, hogy mindent relativizáljon és könnyebb utat biztosítson a saját tulajdonképpen hírnek álcázott propagandája számára.
A legutóbbi podcastben éppen Új Péterrel, a 444.hu főszerkesztőjével beszélgettünk az Index ügyről, és ő azt mondta, hogy a magyarországi sajtószabadság helyzete Magyarországon nagyon sok, vagy leginkább talán az oroszére hasonlít, sőt bizonyos tekintetben már Orbán Viktor tulajdonképpen túliszárnyalta Putyint, ami a sajtószabadságot illeti. Ezzel egyet tudsz így érteni?
Azt, hogy túlszárnyalta, azt azért nem tudom, mert hogy az orosz viszonyoknak jellemzője, hogy például híres és izgalmas ügyeket felderítő újságírók szúrják magukat hátba, majd esnek ki a saját erkélyükön, és ilyen balesetek Magyarországon eddig nem voltak jellemzőek. Magyarországon inkább a gazdasági nyomás, illetve a propaganda sajtó által indított lejárató kampányok a jellemzőek. Tehát ez azért egy fontos különbség, de hát ez inkább az újságírók egyéni életkilátásai szempontjából jelentenek ezek különbséget. A sajtóviszonyok azok egyre szorosabbak. Egyébként én nem csak Oroszországot említeném meg, mint hasonló ország, hanem például Törökországot is. Török újságírókkal állok kapcsolatban különböző témáim kapcsán, és ők idézik állandóan, hogy Erdogan alatt mennyire hasonló folyamatok zajlottak le, és hány független szerkesztőséget zártak be rövid úton annak érdekében, hogy a kormány propagandája minél nagyobb sikerrel terjedjen.
Az Indexnek az egyik legnagyobb sajátosság az volt, hogy az olvasói között nem csak ellenzékiek akadtak, hanem akár kormánypártiak is, akik még tehát a korábbi szocialista kormányok idején kezdték el olvasni az Indexet. Ez vajon visszahozható még, hogy mondjuk egy új portál fogja felváltani? Ez a valamiféle ilyen integráló szerepe a régi Indexnek?
Ez csak attól függ, hogy mekkora szerkesztőséget sikerül ennek a portálnak felállítania, hogyha elég nagy, akkor lesz olyan kiterjedt hírgyára, lesz olyan sokszínű tartalma, ami miatt az emberek mindenképpen meglátogatnak egy ilyen portált. Az Index ilyen volt, tehát amit mi csináltunk, mint Index, az nagyon színes volt, abban ott volt a hard news, de ott voltak a könnyebb tartalmak, vagy akár ott voltak az én konfliktuszónás riportjaim is, és bárki, aki hírre, vagy akár szórakozásra, vagy ismeretterjesztésre vágyott, az az Indexre ment. Ez részben a mi hozzáállásunknak, részben a stáb nagyságának volt köszönhető. Hogy ezt vissza tudjuk-e hozni, ez annak a kérdése, hogy sikerül egy olyan nagy újságírói csapatot megmozgatni, akik ilyen nagyon sokszínű és izgalmas tartalmat tudnak előállítani.
És mennyire látsz arra esélyt? Tehát, hogy mennyire látsz arra esélyt, hogy például kitartson az a hangulat, ami az index szétesése idején még, ugye most már eltelt néhány hét azóta, megfigyelhető volt a magyar társadalomban, tehát egy óriási nagy tüntetés követte ezt az eseményt, és akkor tényleg volt egy ilyen társadalmi lelkesedés. Kitart ez vajon?
Nem tudom. Olyan események zajlanak most, amiket senki nem gondolt volna, ugye az index megszűnését 2013 óta rebesgették, és még május-júniusban sem volt világos, hogy ennyire közel a vég, hirtelen beköszöntött ez a krach, de ugyanúgy nem gondolta senki, hogy egyes források szerint 10-15 ezer embert megmozgat az, hogy bezárt a kedvenc lapjuk. Ugyanúgy nem gondolta senki, hogy amikor a távozó indexesek elindítanak egy Facebook csoportot, távozó indexesek Facebook csoport néven, akkor azt néhány nap alatt 250 ezeren követik be, ami tényleg egészen elképesztő szám egy teljesen frissen induló felület esetében. Tehát nagyon sok olyan dolog zajlik, amilyenre még nem nagyon volt példa a magyar média történetében. Nagy kérdés, hogy ez a lelkesedés kitart-e, vagy a kormány le tudja törni, el tudja jelentékteleníteni ezt az ügyet, vagy pedig sikerül magunk mögött tudni az olvasók nagy többségét, hogyha sok ember lelkesedése megmarad, és sok ember érdeklődik és hajlandó tenni azért, hogy legyen egy jó és új médium, akkor szerintem elég jó esélyekkel rendelkezik egy ilyen lap.
Ha egyszer megbukna a Fidesz, vagy hogyha majd egyszer megbukik a Fidesz, hogy látod, lenne esély még arra, hogy mondjuk rövid vagy középtávon egy egészséges média közeg jöjjön létre Magyarországon, vagy hogy helyreálljon ennek a közegnek a korábbi állapota. Vagy pedig ez a deformáció, ami az utóbbi évekre jellemző, ez most már így hosszabb távon velünk fog maradni.
Hát ez olyan futurológiai kérdés, amire nem tudok válaszolni. Jelenleg a magyar politika annyira szét van töredezve, és annyira a Fidesz érdekeire van formálva, hogy praktikusan sem nagyon látom, hogy hogyan lehetne megbuktatni a Fideszt, és itt akkor nem akarok busongani, hogy az ellenzék állapota mennyire segíti azt, hogy még ebből a vesztes meccsből valamennyire legalább egy döntetlent kihozzanak, hogy egy ilyen a magyar politikában népszerű focis hasonlatra térjek át. És számtalan olyan gazdasági és társadalmi meghatározottság van, amely miatt egyelőre most nem tudok arra gondolni, hogy amikor megbukik a Fidesz, akkor mi lesz. Az biztos, hogy a Fidesz annyira eltorzította az emberek világképét is, olyan szinten, hogy mik az alapvető értékek, vagy hogy mik azok az alapelvek, amelyek mentén egy országnak működnie kell. Annyira eltorzította a jogrendet, akár a választási rendet, hogyha el is tűnne egy ilyen mesebeli csoda folytán ez az uralkodó hatalom, akkor is olyan töredezett struktúrát hagyna hátra, aminek a felszámolása, vagy összeragasztása, vagy átformálása hát egy másik csodát igényelne.
Különböző elméletek mondjuk így vannak arról, hogy magyarországi rezsimet hogyan lehetne pontosan leírni. Egyesek hibrid rezsimnek tartják, mások inkább csak egy sima kleptokráciának, úgymond, ahol csak a szabadrablás, a harácsolás az, ami igazából egy szervező elv. Azt hogy látod a külföldi tapasztalataid alapján is, hogy a külföldről mennyire látják pontosan azt, ami Magyarországon zajlik?
Kettős a képem ezzel kapcsolatban, és akkor ilyen újságírói belsős pletykákat is megosztok. Egyrészről nagyon naívak a nyugat-európai újságolvasók, még a közélet iránt érdeklődők is, de konkrétan a politikával foglalkozók esetében is megdöbbentő naivitást látta Magyarországgal kapcsolatban. Egy másik csoportja a politikusoknak pedig olyan szinten opportunista, hogy hogy az ő értékítéletüket ez teljesen befolyásolja, tehát itt arra kell gondolni, hogy hirtelen miért halványodott el a hetes cikkel jelentősége, miközben a német vállalatok egymás után és vidáman kapnak kedvezményeket, és működhetnek Magyarországon rettentő kellemes atmoszférában, amelyet a kormány biztosít számukra.
Csak úgy, a naivitás alatt mit értesz? Tehát, hogy értsük azt, hogy a, mondjuk az érdeklődők egy része naívan látja Magyarország eseményeket?
Nem látja, hogy mennyire összetett és mennyire fondorlatos módon működik a rendszer. Amikor azt mondom, hogy az Indexet megszüntették, akkor azt valahogy csak úgy tudják elképzelni, hogy gumigotos emberek berohannak a szerkesztőségbe, és mint a Tiananmen téren a 89-ben, minket is szétvernek, és kiűznek az ajtón. És rettentő bonyolult elmagyarázni, hogy nem, az is egy nyomás, hogyha olyan klímát teremtenek, olyan emberek kerülnek közel az Indexhez, akik valójában nem viselnek posztot a kormányban, de valahogy mindig ott tűnnek föl, ahol a hatalom számára kellemetlen média működik, amely hirtelen ezen ember feltűnése idején aztán megszűnik független lenni. Itt mondjuk például Vaszilij Miklósról beszélek. És ezt az egész a kormánnyal direkten nem összeköthető folyamatot nagyon nem látják át. Ez egyébként érthető, főleg, hogyha nyugatról jön az ember, ahol azért megvannak azok a demokratikus normák és sztenderdek, amelyek mentén az ember egészen máshogy képzeli el a világot, és ezt a naivitást nagyon nehéz áttörni, de azt is el kell mondanom, hogy beszélgettem olyan nagykövetekkel Magyarországon, Magyarországra delegált EU-s nyugat-európai nagykövetekkel, akik teljesen világosan látták a szituációt, tehát nem kellett elmagyarázni nekik, hogy a hatalom hogyan teszi tönkre az Indexet, vagy a független médiát, mert ezt teljesen világosan látták, hogy aztán az ő információik miért tűnnek el a ködben, arra nekem nincs rálátásom.
És a saját konfliktuszónákban szerzett tapasztalataidat mennyire tudod értékesíteni Magyarországon, illetve azt hogy látod ezekből a tapasztalatokból, hogy mennyire súlyos a magyarországi helyzet, és hogy meddig fajulhat el?
Hát azért a konfliktuszónákban tényleg annyira élesek és élethalál jellegű kérdések vannak, hogy azt azért szerencsére semmilyen szinten nem tudom Magyarországhoz hasonlítani, és nem is nagyon van ilyen szinten köze a két, vagy nem nehéz kapcsolatokat találni. Tehát amikor Moszulban azt látom, hogy az iszlám állam ilyen rögtönzött robbanó szerkezetekkel aláaknázott házakat hagy maga után, amelyek sorban robbannak fel, amikor visszaérkeznek az ártatlan lakóik, akkor azt igazából nehéz bármilyen európai viszonyhoz kapcsolni. Egyetlen kapcsolatot tudok egyébként megemlíteni, ami érdekes, de az egy ilyen nagyon személyes jellegű ügy, hogy bármilyen nehéz és bármilyen embert próbáló és megrázó esemény ben is volt részem, volt annyira távolságtartásom, hogy tulajdonképpen ezeket épésszel el tudtam meg nagyobb megrázkodtatások nélkül viselni. Tehát azt is, amikor ezeket az iraki, vagy a moszuli fronton tapasztaltakat láttam, vagy amikor akár hatalmas menekült táborokba kényszerített emberekkel találkoztam a szír határnál, vagy embercsempészekkel a Szaharában. Ezek mind nagyon megrázóak voltak, de volt az a távolság, ami miatt ezt tudtam kezelni. Most viszont, hogy a hatalom egészen közelről szorongatta meg az én nyakamat is, akkor hirtelen olyan nagyon erős érzelmi reakciókat váltott ki belőlem a politika, amit eddig nem tapasztaltam. És nyilvánvalóan ezen a nagyon enyhe szinten, hiszen semmiképpen nem hasonlítanám össze az újságon bezúzását valaki házának a felrobbantásával, de hogy ezen a nagyon belépő jellegű szinten is azért meg sokkal jobban megértettem az emberek fájdalmát, amikor azt érzik, hogy ők tulajdonképpen egy erkölcsös és akár példamutató életet éltek, és mégis tőle független hatalmak szétdulták az életét.
Hol lennél most, hogyha nem történt volna meg az, ami megtörtént, illetve milyen terveidet kaszálta el ez az esemény, az Indexnek a szétesése?
A nagy terveimet egyébként a vírus kaszálta el, mentem volna Szíriába, de a vírus miatt ugye leállt a légi közlekedés, és ez a terv teljesen eltűnt, és most lenne érdemes újra felvenni a fonalat, de hát ugye már most egyelőre nincs kinek, és nincs hova. És ahol most lennék viszont, az nyilvánvalóan a Fehér Oroszország lenne. Tehát Fehér Oroszországgal kapcsolatban is elképesztő, vagy az elhallgatás, vagy a félreinformálás a magyar kormánypárti sajtóban, és szuper nagy helye lenne egy olyan interjú vagy riport sorozatnak, ami a helyszínen készül. És tényleg vérzik a szívem, amikor olvasom a híreket, hogy nem lehetek ott, és nem mutathatom meg, hogy tényleg mi zajlik az utcákon.
Uh-huh. Azok után, hogy végül is bejártad ezeket a nagy konfliktuszónákat, a menekült útvonalakat, ugye az iszlám állam elleni háborúnak a hadszíntereit, az ukrajnai hadszíntereket, mi az a hely még, ahonnan a legjobban vágynál tudósítani, ami még eddig úgy kimaradt, és egy ilyen nagy vágyatként megvan továbbra is?
Nincsen olyan vágyam, hogy egy előre elhatározott terület, amit mindenképpen szeretnék megnézni, tehát ez nálam nem egyfajta ilyen katasztrófa turizmus, hanem tényleg hírekről szeretnék és eseményekről tudósítani, tehát mindig oda szeretnék menni leginkább, ahol a legérdekesebb, legaktuálisabb, és a magyar közönség számára a legérdekesebb, legfontosabb események zajlanak, és ez most tényleg Fehér Oroszország lenne, tehát most nehezen tudnék más helyet megnevezni, mint Belorusszia, ahonnan szívesen tudósítanék. De van még egy témám Nigerben, a Szaharában, ami miatt szívesen visszamennék, ez egy kevésbé konkrét eseményhez kötött téma, és mondom, én továbbra is újságíróként nézem a világot, és úgy szemlélem, hogy hova lenne érdemes menni.
És így nem biztos, hogy ez a végére annyira jó, mert biztos erről nagyon sokat tudnám beszélni, de hogyha csak egyet kellene kiválasztanod, mi volt számodra az újságírói pillanat, amikor tényleg úgy érezted, hogy most a legjobbkor vagy a legjobb helyen, és a lehető legfontosabb információt tudod átadni az olvasóknak?
Annyira szerencsés vagyok, hogy több ilyen esemény is volt. Tehát, hogy a 2015-ös menekült válság idején nagyon jókor voltam a magyar-szerb határon, nagyon jókor voltam Törökországban. 2014-ben a Majdan idején az szinte már ilyen parodisztikusan jó újságírói szempontból jó időben érkeztem, akkor szállt föl velem a repülő, amikor a Majdan téren már óriás mozgolódás volt, de még nem tört ki az erőszak. Amikor leszálltam, akkor viszont már a kormánypárti erőszakszervezetek elkezdték lőni, illetve ütlegelni az embereket, és akkor értem ki, amikor a tetőfokára hágott a hangulat, és nyilván itt most nem a katasztrófa turizmusról van szó, hanem arról, hogy az újságíró olyan helyre megy, ahol éppen valami történik, és hát ez például egy ilyen hely volt. Illetőleg egyszer tudósítottam egy menekültmentő hajóról a földközi tengeren, az is akkor zajlott, amikor ez a téma nagyon intenzíven jelen volt a köztudatban, és nagyon sokan érdeklődtek az iránt, hogy ez micsoda, miért zajlik, és tényleg itt most egyfajta titkos embercsempészet zajlik a homályos hátterű világkormány mahinációinak köszönhetően, vagy tényleg emberek próbálnak más embereket kimenteni a vízből. Úgyhogy nagyon sok olyan pontja volt az újságírói munkámnak, amikor azt éreztem, hogy jókor vagyok, jó helyen.
Köszönjük szépen Földes Andrásnak, hogy befáradta ide a Pozsonyi Podcast stúdiójába. Itt kell még elmondanom, hogy András a Jeden Svet nevű fesztivál és a Svet Medzi Rietkemi nevű kezdeményezés meghívására érkezett Pozsonyba, ahol egy nyilvános beszélgetésen is részt vesz, és köszönjük szépen a Človek Ohrozenyi nevű szervezet munkatársainak az együttműködést az interjú megszervezésében. Szalai Zoltánt és a Pozsonyi Podcast 15. adását hallottátok. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
Viszont hallásra, sziasztok!